A Fekete-tengeren kialakuló cunamik nyomait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem tudósai, de mielőtt ebbe még belemennénk, egy kicsit meséljen nekünk a Szegedi Tudományegyetem geokronológiai laboratóriumáról, mert ha jól tudom, akkor ez egészen 2014 októberére vezet vissza, amikor is létrehozták a geokronológiai és geofizikai laboratóriumokat Szeged és Temesvár segítségével.
Igen, így van. A Szegedi Tudományegyetem geokronológiai laboratóriumai már több mint 10 éves. Korábbiakban is alkalmaztuk már itt az egyik módszert, de akkor épült ki teljes mértékben ez a laboratóriumi kapacitás, amiben kétféle módszerrel dolgozunk, két olyan módszerrel, ami a földtudományokban, a régészetben nagyon elterjedt, és ezáltal egy igen komplex laboratóriumi kapacitás sikerült létrehozni. Való igaz, hogy a Temesvári Egyetemmel együttműködve, egy román-magyar együttműködés keretében.
Mi minden tud ez a laboratórium? Mi minden előtt nyitja meg a lehetőséget az önök számára?
Ha lehetőségekről beszélünk, akkor nyilvánvalóan számunkra a legfontosabb, hogy ugye nemzetközi kutatásokban való részvételre nyitja meg a lehetőséget. Egyrészt itt talán a hallgatók által is jobban ismert radiokarbonos módszert használjuk, a másik pedig egy úgynevezett lumineszcens módszer. A kettő azért egészíti ki jól egymást, mert az egyikkel szerves anyagoknak a korát lehet megállapítani, a másikkal pedig szervetlen üledékeknek a korát, így igen komplex kutatásokat tudunk e köré a két módszer köré építeni itt Szegeden. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy radiokarbon laboratóriumból is, meg lumineszcens kormeghatározó laboratóriumból is van az országban, máshol is kapacitás, de azt gondolom, hogy főleg a lumineszcens kormeghatározás terén azért regionális szinten is számon tartott laboratóriumról van szó, és hát emiatt tényleg sok nemzetközi projektben is részt tudunk venni ezeknek a módszereknek az alkalmazásával.
Magyarán, csak hogy mindenki megértse, ugye vannak a geofizikai eszközök, ezekkel a régészeti jelenségek, meg a földfelszín alatti szennyezések és egyéb környezeti szempontból jelentős jelenségek határolhatók be, míg vannak a geokronológiai módszerek, ahol meg mondjuk a régészeti leletek korát tudják vizsgálni.
Így van, a geokronológiával a kort, a geofizikával pedig a jelenségeknek a felszín alatti helyzetét lehet vizsgálni. És bár ez utóbbiról nem volt még szó, de való igaz, hogy itt a tanszékünkön, meg ehhez a laboratóriumhoz kapcsolódva sekély geofizikai eszközök is rendelkezésre állnak, és szoktuk is ezeket alkalmazni mind régészeti, mind földtudományi vizsgálatokhoz.
És ez azért fantasztikus, mert több százezer év távlatából nyílik meg önök előtt a világ, mert hogy olyan dolgokat tudnak vizsgálni, amik eddig mondjuk a laikusok számára fedve voltak.
Mondhatjuk így is, természetesen azért a kutatások ez irányban megindultak külföldön, nemzetközi vonalon, tehát azért maguk ezek a módszerek már néhány évtizedes múlttal rendelkeznek. Ilyen szempontból mondjuk a lumineszcens kormeghatározás az egy jóval fiatalabb tudományág, folyamatosan fejlődik is, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg, akár a mérési időszak kiterjesztése tekintetében, akár a felhasználható anyagok körének a tekintetében. De például, amivel most a laboratóriumunk is foglalkozik, hogy immáron ezeket a lumineszcens információkat, amiket az ásványi szemcsékből ki lehet nyerni, nem csak az üledékek korának meghatározására, hanem például az üledékek eredetének a vizsgálatára is használjuk.
Hogyan kell nekünk ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát magyarán kimennek terepre, és ott gyűjtenek mintát, vagy pedig kapják a mintákat?
Vegyes, teljesen vegyes. Van, amikor kapjuk, van, amikor kimegyünk a terepre. Ugye speciális mintavételt igényel ez a bizonyos módszer, a lumineszcens módszer, ugyanis ott azt vizsgáljuk végső soron, hogy mikor érte utoljára napfény az üledék szemcséket, az ásványi szemcséket. Így a mintagyűjtésnél ügyelni kell arra, hogy ne érje fény a mintát, hiszen akkor gyakorlatilag elvesztjük azt az információt, ami alapján meg lehet mondani, hogy a múltban, ugye mikor volt utoljára napfénynek kitéve a minta, ami igazából azt jelzi, hogy a külső erők, szél, víz által szállított üledék mikor rakódott le. Tehát ezt az időpontot lehet ezzel a módszerrel vizsgálni, hogy ezek az üledékek mikor rakódtak le, mikor képződtek, azaz mikor voltak utoljára napfénynek kitéve. Ezért dolgozunk sötét laborban. Persze természetesen nem olyan nehéz elsajátítani ennek a mintagyűjtésnek a fortéjait, de azért szeretjük, hogyha mi gyűjtjük a mintákat. Természetesen, hogyha ezek a minták, nem tudom, Dél-Amerikából érkeznek, vagy Ázsiából, akkor azért nincs mindig lehetőség, hogy a helyszínen jelen legyünk.
És itt akkor üledékszemcséket vizsgálnak a lumineszcens módszerrel?
Így van, ásványi szemcséket, üledékszemcséket, ezeken belül is leginkább a kvarc, illetve a káliföldpátok azok, amelyek a vizsgálatoknak a tárgyát képezik.
És hogyan jutunk el a Fekete-tengeren kialakuló cunamikhoz, hogy ennek a nyomait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem tudósai?
Hát igen, ennek a módszernek ugye az is ugye hatalmas előnye, hogy ezek a szemcsék, a kvarc szemcse, meg a földpát szemcsék, és most, hogy a hallgatók jobban el tudják képzelni, igazából beszéljünk homokról. Tehát a homok, mint üledék, és ebben ugye ezek a szemcsék, ez nagyon sok helyen előfordul, nagyon sok helyen meg lehet találni. Éppen ezért nagyon széles körű az alkalmazási lehetősége ennek a módszernek a kormeghatározás terén, hiszen gondoljuk el, a szél is szállít homokot, a folyók is szállítanak homokot, raknak le homokot, de akár, hogyha egy picit távolabb tekintünk ki, akkor a gleccserek, a jégtakarók is, ahogy leőrölték a kőzeteket, ugye homokot képeztek, és hát a tengerek partján, a tenger hullámzása következtében is, vagy éppen a folyók által a tengerbe szállított homok felhalmozódásával is, ugye a tengerpartokon is homokkal találkozunk. Na most a cunamik ugye úgy kapcsolódnak ide, hogy a nagyobb szökőárak kapcsán kialakuló hullámok természetesen a tengerparton lévő homokot, üledéket, azt a part belsőbb, magasabb részeire is el tudják juttatni, és ott, ha szerencsések vagyunk, akkor ezek az üledékek megőrződnek, és ha megállapítjuk ezeknek az üledékeknek a korát, akkor nyilván meg lehet mondani azt, hogy mikor történt ez a jelenség, mikor történt ez a szökőár, sőt az üledék helyzetéből még arra is lehet következtetni, hogy mondjuk milyen magas hullámok, vagy milyen mértékű volt ez a szökőár, ami oda lendítette, vagy oda mozgatta a homokot, ahol éppen most ugye megtaláljuk.
Na most előttem vannak azok a cunamik, amikről ugye a híradások szóltak sok évvel ezelőtt is, Indonézia, Tájföld, tehát azok a cunamik azért nagyon pusztítóak. A Fekete-tenger esetében gondolom azért nem ilyen cunamikra kell gondolni.
A román kollégáink, akikkel együtt dolgozunk, azoknak a rekonstrukciói alapján ezek egy 5-8 méter magas hullámok lehettek. Mondjuk, hogyha ugye elképzeljük, akkor azért az 5-8 méter is elég nagynak tűnik.
Igen, az sem kicsi.
Az sem kicsi. És hát amiket vizsgáltunk, olyan is volt közte olyan üledék, ami az 1901-es szökőárhoz kapcsolódik, és erről már ugye történeti ugye leírások is rendelkezésre állnak. Az a szökőár, vagy az a cunami ott a Fekete-tenger nyugati partjainál, a Mangália nevezetű település környezetében több kisebb kis falut is érintett, és a parthoz közeli épületeket ugye megsemmisítette, tehát nagy károkat okozott. De hát korábbiakban is voltak ilyen jelenségek nagy valószínűséggel a területen, illetve hát mi is azonosítottunk több száz évvel ezelőtti cunami üledékeket a román kollégákkal közösen ebben a térségben.
Tehát akkor magyarán a Bukaresti Egyetem ezért kezdeményezte ezt a kutatást, mert hogy szeretnék fölmérni a veszély nagyságát, hogy mondjuk a jövőben kialakulhat-e cunami a Fekete-tenger térségében?
Így van, hiszen egyre felkapottabb üdülőhely ez a térség, egyre többen és egyre közelebb építkeznek a tengerparthoz, és ezért merült föl bennük, igen, hogy azért ezt érdemes lenne megnézni, hiszen bő 100 évvel ezelőtt azért volt itt egy komolyabb katasztrófa, hogy milyen gyakorisággal térhet ez vissza. Hát folynak még a kutatások, de hát azt látjuk, hogy az egyel korábbi ilyen cunami az 200 évvel korábban, tehát mostanhoz képest mondjuk olyan 300 évvel ezelőtt volt. Nyilván ebből nem érdemes azt a következtetést egyelőre levonni, hogy majd 100 év múlva lesz a következő jelentősebb esemény, de az látszik, hogy nem 1000 évente vagy 10000 évente vannak ilyen jelenségek, hanem bizony van egy visszatérési gyakorisága, vagy egy nagyobb visszatérési gyakorisága, tehát érdemes figyelni erre, érdemes ezt akár az építési szabályzatokban is, hogy is mondjam, érvényesíteni, hogy itt van ilyen veszély, és az a veszély valós veszély.
Azt honnan tudják, hogy honnan kell mintát gyűjteni? Tehát, hogy mi az a terület, ahonnan érdemes mintát gyűjteni, mert mondjuk ott vannak olyan mélyedések, amik biztos, hogy információval fognak tudni szolgálni önöknek.
Ezt alapvetően a felszínen látható formákból, ezt mi úgy hívjuk, hogy ugye geomorfológia, vagy felszín alaktan, tehát ha van egy mélyedés a területen, akkor jó eséllyel ott kell keresni mondjuk ezeket az üledékeket. Azt azért tudni kell, hogy a tengerpartokon képződő homok üledék, az nagyon jól elkülöníthető például a szárazföld felől folyók által szállított üledékektől. Tehát egy ilyen úgymond üledékgyűjtőben, egy ilyen mélyedésben könnyedén be lehet azonosítani, hogy melyik az a homokréteg, ami mondjuk a tenger felől jött, és melyik az, amelyik a szárazföld felől érkezett. És hogyha nyilvánvalóan, amiket most a román kollégák vizsgáltak, azok a mélyedések, azok jóval a mai tenger szintje fölött húzódnak, tehát 5-8 méterrel is akár, és hát abba vagy azokba ez a homok csak úgy juthatott be, hogyha egy nagy hullám, egy szökőár oda lendítette, hogy így fogalmazza a partmenti területekről.
Ugye ez a kutatás, ez folyamatos, és ha jól tudom, akkor most tavasszal egy újabb mintagyűjtés indul.
Így van, román kollégák vérszemet kaptak, szeretnék kiterjeszteni ezeket a vizsgálatokat immáron ugye a földközi tenger keleti medencéjébe, az égei tenger térségébe. Itt is találhatóak olyan lagúnák, mélyedések, ahová csak nagyobb hullámok lendíthettek be homoküledéket, és folytatva itt a Fekete-tengeren megfigyelt törvényszerűségeket, itt is mintázást szeretnének, és hát nagyon remélem, hogy ezúttal személyesen mi is részt fogunk tudni majd venni a mintázásban, és tudjuk segíteni továbbiakban is ezt a kutatást.
És majd ugye ennek az eredményeit be is fogják mutatni, május végén Szegeden rendeznek egy konferenciát. Sokan keresik önöket ezzel kapcsolatban, mert ugye azt látjuk, hogy a klímaváltozás az mit idéz elő, tehát hogy milyen természeti jelenségeket, amelyekkel mondjuk az utóbbi 50 vagy 100 évben nem nagyon találkoztunk.
Így van, május 21-én, 22-én nemzetközi konferenciát szervezünk természeti veszélyek és klímaváltozás címmel, ahová hát ugye nagyon sokféle szakembert várunk, többek között olyanokat is, akik földrengésekkel, cunamikkal foglalkoznak, tehát román kollégáinkat is várjuk erre a konferenciára, de ezen kívül azért a további fajsúlyos témák is előkerülnek, úgy például, mint az aszály, vagy hát ugye most kevésbé van róla szó, de azért az árvizek is itt hazánkban komoly természeti veszélynek számítanak, de a környező országokban, főleg a hegységi területeken a klímaváltozás következtében például a földcsuszamlásoknak a mértéke, gyakorisága is fokozódik. Tehát számos olyan természeti folyamat van, ami a klíma megváltozásával, az extrém klimatikus események, időjárási eseményeknek a gyakoriságának a növekedésével, ugye egyre nagyobb veszélyt jelentenek a társadalom számára, vagy éppen az emberi infrastruktúra tekintetében.
Ugye azt mondta, hogy máshol is vannak laborok, viszont az önök laborja azért elég speciális felszereltségű, és ennek köszönhetően számos nemzetközi együttműködésben vettek már részt. Meséljen nekünk ezekről egy kicsit.
Nyilvánvalóan a környező országokban azért elég sokfelé van kapcsolatunk ilyen tekintetben, tehát Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában mértünk már korábban, de távolabbi területekre is vannak azért, hogy is mondjam, együttműködéseink. Mostanában francia kollégák azok, akik főleg keresnek bennünket, és ilyen keretek között mértünk mintákat már például az Egyesült Arab Emírségekből, ez egy most megjelenő publikáció lesz, ahol a oázisokban lévő üledékek alapján azt vizsgálták a francia kutatók, hogy mikor, és ugye így jöttünk mi képbe, hogy megmondjuk, hogy mikor volt csapadékosabb a térség, ugye ez is a múltbeli klímaváltozás szempontjából egy nagyon fontos indikátor, meg hát abból a szempontból is, hogy lássuk, hogy a jövőben, ha változik a klíma, akkor mire lehet számítani mondjuk éppenséggel ebben a térségben. Aztán egy hasonlóan érdekes kutatás történt Guatemalában, ahol a maja kultúra alföldi vagy hát síksági területein vizsgáltuk francia kutatókkal közösen, hogy hogyan használták ezt a területet, az általuk kialakított öntöző csatornák hogyan iszapolódtak föl, mikor iszapolódtak föl, mikor működött jól ez a rendszer, mikor működött rosszabbul ez a rendszer, és az már arra is utal, hogy ugye a klímaváltozás meg a környezetváltozás az alapvetően érinti a múltbeli, meg hát látjuk a jelenlegi társadalmaknak a működését, vagy éppenséggel ugye a sikerét, hogy hogyan tudják a természeti erőforrásokat hasznosítani, avagy éppenséggel nem tudják hasznosítani, mert megváltoznak a feltételek. Aztán van egy saját kutatásunk is, ami azért jó távoli helyre vezet, ez pedig a Pamír hegység, illetve a nyugati Tien-Shan térsége Tadzsikisztánban. Itt másfél évvel ezelőtt voltunk egy expedíción, egy NKFI kutatás keretében, amely ezt finanszírozza, és hát itt is nagyon érdekes dolgokat vizsgálunk, itt elsősorban azt, hogy a hegységek milyen ütemben emelkednek ki, a folyóvízi üledékek segítségével lehet ezt meghatározni, és a helyiek azért kíváncsiak ezekre az adatokra nagyon, mert hosszabb távon a földrengés veszélyeztetettséget lehet előre jelezni ezen kiemelkedési ütemek segítségével, tehát hogy a hegyláncok hol emelkednek intenzívebben, hol emelkednek kevésbé intenzíven, és nyilvánvalóan ezek a zónák, ezek a zónahatárok lesznek azok, ahol a földrengések gyakorisága a legnagyobb.
Magyarországon egyébként végeznek ilyen kutatásokat. Ugye Magyarországon is vannak földrengések, csak természetesen nem olyan mértékűek, mint mondjuk Törökországban. Én erre azt mondom, hogy ez nagyon jó. Remélhetőleg nem is lesznek olyan földrengések, mint a világ más tájaim.
Igen, itt olyan mértékű földrengésekre nyilván nem lehet számítani. Természetesen itt is vizsgáljuk, de ez már mondjuk inkább a budapesti kollégák, ugye Budapesten is működik egy ilyen lumineszcens kormeghatározó laboratórium, az ő méréseikhez sorolandó, ugye itt a Budapest környékén, a Dunántúli középhegységhez kapcsolódó, ugye Duna üledékek segítségével is meg lehet határozni, hogy ez a középhegységi terület milyen ütemben emelkedik ki, és hasonlót csinálunk most mi is egyébként a Vaskapu szoros mentén, szintén a román kollégákkal együttműködve, illetve budapesti kollégákkal együttműködve, ahol azt vizsgáljuk, hogy a Duna milyen ütemben vágódik be, azaz milyen ütemben emelkedik ki a hegységi terület a Vaskapu környékén. És ennek a célja természetesen nem feltétlenül csak az, hogy megállapítsuk, hogy a földrengés gyakoriság az hol jelentős, itt inkább azért alapkutatási jellegű vizsgálatok vannak, tehát hogy a Duna miként tart lépést ezeknek a területeknek a kiemelkedésével, illetve hogy hogyan fejlődött ez a felszín a múltban. Annyiban kapcsolódik azért nyilván a jelenlegi folyamatokhoz, hogy itt az ilyen vizsgálatoknál is, tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy a folyók milyen ütemben, illetve mikor vágódnak be, akkor azt is nézzük, hogy ez milyen klimatikus eseményekhez kapcsolódik. És hát ugye az látszik alapvetően, általánosságban az mondható el, hogy ezek az időszakok jól korrelálnak a jelentősebb klímaváltozások időszakaival. Tehát amikor változik a klíma, akkor a folyóknak a vízgyűjtőjén megváltoznak a környezeti feltételek, megváltozik a lefolyásnak a mértéke, ezáltal megváltozik a folyóknak a vízhozama, erózió képessége, és ez indukálja általában ezeket a bevágódási folyamatokat, amelyeknek a korát ezekkel a módszerekkel, amikről beszéltünk, lehet meghatározni. Lehet, hogy mindez nagyon bonyolult, így elsőre és szóban, de természetesen mindenkit várunk szeretettel, akár itt az egyetemen is, hogy bővebben megmutassuk ezeket a kutatásokat, meg az eredményeket, és ezekről is hamarosan azért publikációkban fogunk beszámolni.
A fiatal hallgatók, az utánpótlás, mennyire lehet megfogni ezekkel? Tehát például egy ilyen laboratóriummal, egy ilyen felszereltséggel, mert ugye azt látjuk, hogy milyen az oktatásnak a helyzete, és látjuk a természettudományos tantárgyaknak a helyzetét. Tehát, hogy egyre kevesebb például a férfiak körében a tanári pályaválasztása, ha van, akkor még a szerencsés, hogy mondjuk földrajz, fizika, kémia szak felé tolódnak, de ugye látjuk, hogy egyre kevesebben választják ezeket a területeket.
Igen, hát nem tudom, hogy milyen hatással vagyunk a középiskolásokra. Természetesen kutatók éjszakáján, más rendezvényeken, például most kiemelném, amit szervezünk itt az intézetben, a Jakucs László Nemzetközi Földrajzi Tanulmányi Versenyt. Ezeknek a kísérő programjai kapcsán a laboratóriumok bemutatásra kerülnek. Én azt szoktam látni, hogy a középiskolás diákok, hallgatók nagyon érdeklődőek azért ez irányba, főleg nyilvánvalóan, amikor az ember érdekesebb projektekről tud beszámolni, akár ezekről a nemzetközi vizsgálatokról, vagy amikor ugye ezekkel a módszerekkel nem csak földtudományi, hanem archeometriai régészeti vizsgálatokat is lehet végezni, például műtárgyaknak, vagy régészeti kerámiáknak a kormeghatározására is alkalmas. Tehát olyan sokrétű alkalmazása van a módszernek, és ezekről sokat lehet mesélni. Ez azért én úgy látom, hogy megfogja a hallgatókat, illetve a diákokat, de persze nem tudom, hogy aztán ez a választást mennyire befolyásolja. Azt el tudom mondani, hogy azért a laboratóriumunk igyekszik ezeket a vizsgálatokat a hallgatók irányába is elérhetővé tenni.
Mikor kapcsolódhatnak be ezekbe a kutatásokba?
Hát egészen korán, azért több lépésből áll a laboratóriumi munka. A kezdeti vagy alapvető lépéseket, a mintaelőkészítést, azt már alapszakos hallgatók is, másodéves hallgatókkal már szoktunk a laboratóriumban dolgozni, bekapcsolódhatnak a kutatásokba, így tapasztalatot szerezhetnek, illetve hát ez a mi szempontunkból azért fontos, mert akár ugye az utánpótlást is ki tudjuk ezzel nevelni, és hát ha valaki ugye elkezd a laboratóriumban dolgozni, még másodéves korában, alapszakos korában, akkor utána a szakdolgozat, majd a diplomamunka, esetlegesen a doktori tanulmányokat is ebben a témában tudja utána tovább folytatni, hiszen említettem már korábban, azért különböző mélységei vannak ennek a módszernek, tehát nyilván el lehet kezdeni a mintaelőkészítéstől a mérésekig, és utána pedig tényleg a kísérletes vizsgálatokra is van lehetőség, tehát nem csak kor meghatározással foglalkozunk, hanem kísérletes vizsgálatokat is végzünk. Az új alkalmazások felderítése véget, amit már ugye említettem például, hogy az üledékek eredetének vizsgálatával is foglalkozunk, most már ez egy új kutatási irány, és ez kísérleteket is igényel, ami persze természetesen már doktori szintű kutatásokat feltételez, tehát szépen ezt egymásra lehet építeni a különböző folyamatait a módszernek.
Geofizikai vagy geokronológiai kutatás van több? Vagy ezt így nem lehet szétválasztani?
Nekem azért a, hogy is mondjam, a szívem csücske, vagy a fő szakterületem azért az a geokronológia. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, egy olyan 10 évvel ezelőtt kezdtünk el geofizikával, azon belül is georadaros mérésekkel foglalkozni, majd pedig geoelektromos mérésekkel foglalkozni. Azt gondolom, hogy mérnöki irányból, illetve alkalmazott földrajzi vagy alkalmazott földtudományi irányból azért alapvetően a sekély geofizikai vizsgálatokra van nagyobb igény, hiszen itt az út aszfalt vizsgálattól kezdve az üregazonosításon át, tényleg a régészeti objektumok felderítéséig, ugye nagyon sokféle olyan alkalmazás van, ami a társ szakmáknak úgymond releváns, illetve fontos. A geokronológia azért nagyon sokszor inkább alapkutatási jellegű, de hát természetesen itt is vannak, próbáljuk ezeket is azért alkalmazott kutatás irányba vinni, akár legyen itt szó tényleg a földrengésekről, vagy ezekről a természeti veszélyekről, csúszamlásokról, klímaváltozás kialakulásáról, vagy éppenséggel a régészeti kerámiáknak a vizsgálatáról. De összességében talán azt tudom mondani, hogy a geofizikai vizsgálatokra nagyobb piaci igény mutatkozik, hogy így fogalmazzak.
Hát igen, mert hogyha azt nézem, ha a régészeti feltárásokat nézem, akkor egyre kevesebb idő jut ezekre, és minél gyorsabban kell dolgozni a régészeknek, mondjuk amikor például egy építkezési területet tárnak föl, és mondjuk ebből a szempontból nagyon jó, hogy Szegeden ugye itt van ez a radiokarbon laboratórium, mert ugye ott meg tudják állapítani a faszén, a csontok, szerves anyagtartalmú üledékeket, ugyanígy, amit mondott, hogy kerámiák, üledékek vizsgálatát tudják végezni, és ugye ezt egyre többször látjuk mostanában, és hallhatunk róla, ez is pont a Szegedi Tudományegyetemhez fűződik, hogy nem mindig sikerül megállapítani egy leletnek a pontos korát, tehát lehet, hogy pont tévednek azzal kapcsolatban, hogy az mikorra datálható, vagy a hitelességével, hogy ez egy eredeti, vagy éppen nem eredeti tárgy.
Igen, 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 ez folyamatosan felmerül. Most éppen egy olyan publikáción dolgozunk budapesti kollégákkal, ahol a pontos lelőhelyet nem tudom, de egy több ezer éves agyagtáblát találtak ilyen robátkákkal kidíszítve, és ott is felmerült az, hogy nem lehet-e ez esetleg valamiféle hamisítvány, vagy másolat, mert hogy elég ritka abból az időszakból, a neolitikumból ilyen kerámiák, vagy kerámiatáblák, sőt, nagyon egyedi leletről van igazából szó, és hát ennek a megerősítéséhez valóban szükség van ezekre a természettudományos vizsgálatokra. De összességében is elmondható, hogy a régészetben azért lezajlott az utóbbi években, évtizedben azért egy ilyen természettudományos, hát a forradalomnak nem nevezném, de egy erős nyitás a természettudományok felé, és ugye ezt ugye archeometriának nevezzük, tehát a régészeti leletek, tárgyak, természettudományos vizsgálata, amibe beletartozik kormeghatározás is, különféle ásványtani vizsgálatok, egyéb más fizikai módszereknek az alkalmazása, mind-mind arra irányul, hogy minél jobban megismerjék a tárgynak a készítési módját, akár a származási helyét, vagy ne adj Isten ugye a korát, amivel mi szoktunk foglalkozni. Úgyhogy ilyen tekintetben a természettudományok nagyon erősen beszivárgott a régészetben.